Rádió Egyetem. Bengi László előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Bevezetés a kultúratudományba.
A mai alkalomra ugye két témám maradt, amelyről még beszélnem kell, és akkor sikerül mindent befejezni, remélhetőleg, amit terveztem. Ugye a kultúra közvetítésének két csatornájáról, vagy két intézményéről szeretnék még beszélni. Könyvön vagy szövegen, illetve az oktatáson, tanításon túlmenően, a múzeumról, illetve a színházról. A színházról csak röviden szeretnék szólni, a múzeumról kicsit részletesebben. Ennek az az oka, hogy akit a színháztudomány érdekel, az ugye a művelődéstudomány képzési programon belül külön fog találni színháztudományi kurzusokat, tehát azzal jóval részletesebben fél éveken keresztül lehet találkozni, illetve foglalkozni. Múzeumokkal nem biztos, hogy más kurzusok foglalkoznak, lehet, hogy majd igen, lehet, hogy nem, de ezért arról egy picit részletesebben szeretnék szólni, és a színházról picit kevésbé részletesen. Ettől függetlenül a két kérdéskör azért elég szorosan kapcsolódik, és nagyon sok párhuzam mutatható ki, vagy látható a kettő között. Ha nem felejtem el, akkor majd erre is megpróbálok utalni. Tehát a kettő, a múzeumnak és a színháznak az alakulása, az párhuzamos, illetve egymással hasonlóságot mutat. Ja, azt természetesen most is hangsúlyoznom kell, amit az eddigiekben is hangsúlyoztam, hogy ezek nem ártatlan csatornák, vagy nem semleges intézmények, ugyanúgy, hogy az eddigi példák, ez a múzeumra és a színházra is igaz. Vagyis szabályozzák is azt, amit megjelenítenek. Nem egyszerűen a bemutatásnak a terei, hanem ez a bemutatás az mindig alakítja is azt, amit bemutatnak. Ha kicsit valaki szeret poentírozottabban fogalmazni, akkor mondja azt, hogy korlátozza is azt, amit bemutatnak. Persze itt ez a korlátozás nem feltétlenül negatív, mert ennélkül egyáltalán a bemutatás sem lenne lehetséges. Tehát ezért inkább azt mondom, hogy alakítja, és nem azt, hogy korlátozza, de ebbe bele lehet érteni ezt a korlátozó mozzanatot is. Tehát ilyen értelemben akár a keményebb megfogalmazás is alkalmazható, vagy használható. Tehát mindig az intézmények, a csatornák, azok mindig részt vesznek a jelentés megteremtésében, vagy a jelentésnek az előállításában. Tehát ezért hangsúlyoztam azt, hogy nem semleges csatornákról, vagy ártatlan közegekről van szó. Hát erről szeretnék akkor konkrétabban beszélni, elsőként tehát a múzeumok kapcsán. Részint el lehet mondani, nagyon általánosságban a múzeum esetében, hogy a térnek a megformálása, amelyen belül az adott alkotásoknak, vagy különböző dokumentumoknak a bemutatása történik. Magának ennek a térnek a kialakítása is már eleve jelzéseket hordoz, eleve egy bizonyos képet sugal, eleve bizonyos elvárásokat alakít ki a befogadóban, a szemlélőben, a múzeum látogatóban. Tehát maga az épület a homlokzatával, a tér kialakításával, az alaprajzával, az bizonyos értelemben a bemutatott tartalmaknak a szimbolikus reprezentációja is, de amikor reprezentálja ezeket a bemutatott tartalmakat, akkor ez a reprezentáció nem csak visszatükrözi ezt, hanem, ahogy mondtam, meg is alkotja ezt. Tehát az elvárásunkat, a hozzáállásunkat is befolyásolja. Hát itt a téralakítás szempontjából a legkézenfekvőbb az, hogyha arra gondoltok, hogy a klasszikus képzőművészeti múzeumok azok nagyon gyakran klasszicizáló stílusban, klasszicista stílusban épülnek. Elég, ha mondjuk valaki a Szép Művészeti Múzeumra gondol Budapesten, és akkor már is láthatja, hogy eleve egy történeti távolságot, a mai befogadó számára egy régiséget sugal az épület megjelenése, az antik művészetre, a klasszikus művészetre való utalás az oszlopokkal, timpanonnal. Tehát még akár azt is lehetne mondani, hogy a múzeum kialakítása egy bizonyos értelemben ilyen szentélyszerű, görög szentélyre emlékeztet. A múzeum tehát a művészetnek a szentélye lenne. Olyas valamiként mutatja be a művészetet, ami a szakralitással áll összefüggésben. Ez nem magától értetődő bemutatás, és ráadásul a klasszikus művészetet mutatja be ilyen szakrálisként, aminek tekintélye van. Azért klasszikus, azért kanonizált, mert tekintéllyel író. Tehát magának a múzeumnak a kialakítása, a megjelenése is ezt sugallja. Ráadásul nagyon gyakran lépcsősor vezet föl ezekbe a múzeumokba, hol kevesebb, hol több, és eleve ez egyfajta, hogy a földtől való elemelkedés sugallhat, ahová föl kell emelkedni, ahol a befogadónak át kell jutnia egy másik világba, ahol egy sajátos beavatást élhet meg, vagy beavatáson eshet keresztül, amikor megmutatkozik számára a művészetnek ez a szakrális ereje, vagy tartalma, amikor alávetheti magát a művészet tekintélyének. A múzeumnak, mint épületnek a kialakítása sugallhat egy ilyen típusú hozzáállást, egy ilyen befogadói magatartást, ami öntudatlanul is arra késztetheti a befogadót, hogy ehhez a magatartáshoz igazodjon. Tehát eleve úgy alakulnak az elvárásai, hogy már ezzel a felfogással lép mintegy be a múzeumnak a terébe. Ez tehát sok klasszikus korokat bemutató, tehát nagy történeti múzeumra igaz, művészettörténeti múzeumra, mind Európában, mind egyébként az Egyesült Államokban, ha valaki nagy múzeumokat terén körbenéz, akkor egy ilyen hasonló múzeumi építészetet, múzeumoknak a hasonló kialakítását fogja tapasztalni. És ha ezt látjuk a klasszikus művészetről, akkor ott van ezzel szemben a modern művészet, a modern művészeti múzeumok, ami bármi meglepő, általában modern épületekbe fog kerülni, melyek kialakításukkal is már inkább a modernséghez kötődnek, vagy az avantgárdhoz kötődnek, tehát nem egy klasszicizáló, hanem sokkal inkább egy a hasznosságot, a hasznosíthatóságot hangsúlyozó, egy technikai jelenlétet hangsúlyozó, egy inkább absztraktabb formavilágot megjelentő, tehát nem a tradícióra utaló, hanem az absztrakt formákra utaló építészeti kultúrába illeszkedik bele, és megint csak ezt általánosságban is láthatjuk Európában is, és az Egyesült Államokban is. Ez a fajta modern építészetnek a jelenléte a modern gyűjtemények esetében akár például ahhoz is vezethet, mondjuk ha valaki Washingtonban jár, és elmegy a National Gallery of Art-ba, a National Gallery of Art-nak, tehát a Nemzeti Galériának két szárnya van, vagy két épülete van egymás mellett. Van egy abszolút klasszicizáló stílusú épülete a történeti gyűjteménynek, tehát 20. század előtti művészetnek első van, és van egy modern stílusban épült szárnya, kisebb épülete, amelyben pedig a modern műalkotások, a modern gyűjtemény, tehát elsősorban a 20. századi gyűjtemény foglal helyet. Tehát magának a múzeumnak a két szárnya, vagy pontosabban szólva a két épülete is, építészeti kialakításában eltérő jellegében tükrözi azt, hogy eltérő porokból származó gyűjteményeket foglal magában. És nyilván, ha egy ilyen térbe lépünk be, akkor eleve az elvárásaink is mások, tehát a modern művészetekkel szemben kevésbé az abszolút tekintély, kevésbé a szakralitás az, ami meghatározó lehet a befogadói hozzáállásban, hanem túl azon, hogy eleve valamilyen modern dolgot várunk, ezen túl sokkal absztraktabb, sokkal elvontabb dologra vagy felfogásra, vagy érzékenységre hangolódhat rá a befogadó, pusztán már az épületeknek a jellege folytán is. Persze nem szükségszerűen jelenti ez a tekintélynek a hiányát, ugyanis ezeknek az épületeknek, modern épületeknek épp a letisztult struktúrájukkal, az éleknek az erőteljes hangsúlyozásával, a tömbszerűségével sokszor van egy tekintélyt parancsoló, vagy bizonyos értelemben egy hideg jellege, de ez egy más típusú tekintély, az absztrakciónak, a letisztultságnak a tekintélye vagy a súlya, és nem pedig a kanonizált műalkotásokban átörökített történeti hagyománynak, történeti tudásformáknak a súlyát közvetíti. És természetesen, hogy ha a modern múzeumokat nézzük, akkor ebből következik, hogy ezért nem ez az egyetlen formavilág, amellyel találkozunk, nem a geometrikus absztrakciónak a világa az, amelyen szükségszerűen járunk, hanem vannak olyan múzeumok is, kifejezetten modern gyűjteményt bemutató múzeumok, amelyek inkább az organikus építészetnek a hagyományát követik. Tehát kialakult az építészeten belül is egy olyan igény, a múzeumi tér kialakítása esetében olyan igény, mondjuk a műalkotásokat ne feltétlenül egy téglatest alakú fehér szobában mutassák be, amelyeket derékszögek határoznak meg, és egyébként pedig sima falak, hanem fölvetődött az a kérdés, hogy lehet, hogy bizonyos modern műalkotásoknak más típusú tér felel meg. Más típusú tér segítheti azt, hogy a modern alkotások közelebb kerüljenek a befogadónak. Nem ami a geometrikus absztrakció, hanem inkább valamelyes szimbolikusabb és organikusabb formák azok, amelyek tehát ilyen módon a múzeumi tér alakításában döntő szerephez juthatnak. Ha valaki a Guggenheim múzeumokra gondol, akkor ennek a példáit láthatja, és valóban arról volt szó Guggenheim múzeumoknak az építésénél, hogy kifejezetten elkívántak szakadni attól a modern hagyománytól, ami a kockákból való építkezésnek a hagyománya. Ugye hát a leghíresebb Guggenheim múzeum, több van belőle, de a leghíresebb az New Yorkban található, nem messze egyébként a klasszikus stílusban épült, tehát az eddigieknek megfelelő Metropolitan Múzeumtól. Tehát a New Yorki Guggenheim Múzeum nagyon híres épület, tehát bizonyosan mindenki látta. Ez a csúcsára állított csigaház formájú épület, tehát egy koncentrikus körökben táguló épület, ahogy haladunk fölfelé, egyébként elég pici épület, tehát nem egy magas épületről van szó. És ennek megfelelően a térszervezése sem olyan, hogy szobákra oszlik, hanem a múzeumnak a fő tere az az, amit a külseje is takar, belül van egy nagy egybefüggő tér, és a múzeum falán, ahogy kívülről ugye koncentrikusan tágul ez a csigavonal, ez a spirálvonal, úgy egy rámpa vezet föl belül is, és ezen a rámpán sétálhat föl a múzeumnak a tetejéig a múzeumlátogató, és a múzeumnak, tehát a rámpán, ahogy sétál, ott a múzeumnak a külső falának a belső oldalán értelemszerűen találja, vagy láthatja a műalkotás a képeket, kiállított képeket. Ez azt jelenti, hogy az a fal, amelyen a képek helyet kapnak, az nem teljesen sík, hiszen ugye egy körszerűen, spirálszerűen emelkedő múzeumi térben járunk. Másfelől pedig a szögek, amelyek meghatározzák a kiállító teret, azok nem derékszögek, hiszen ez a rámpa folyamatosan emelkedik. Tehát maga a járásunk sem egy viszintes síkon történik, hanem egy folyamatosan emelkedő rámpán mozgunk, és ilyen módon az a tér is folyamatosan változik, amelyet beláthatunk, illetve amelyben a műalkotások teret kapnak. Sokkal erőteljesebb ebben természetesen a térnek a folyamatossága, bizonyos értelemben a térnek az áramlása is, tehát maga ez a rámpa, mint egy fölemel minket a múzeumnak a tetejére, ez fölvezet, végigvezet ebben az emelkedésben. Ja, az építész itt az Frank Lloyd Wright volt, tehát az amerikai modern építészet egyik legjelentősebb alakja. Még egy másik múzeumot, szintén Guggenheim múzeumot, a Bilbaói Guggenheim múzeumot pedig Frank Gehry tervezett, a kortárs építészetnek az egyik legkiemelkedőbb művelője, ez talán kevésbé ismert épület, de érdemes rákeresni akár a Google-ben, mert nagyon sajátos formája van, szintén a térnek egy sajátos ritmusa, osztatlansága az, ami meghatározza. De erről kevesebbet tudok beszélni, mert ott személyesen nem jártam sajnos, tehát nem rendelkezem személyes tapasztalatokat, én is csak képekről ismerem. De akárhogy is, tehát a Guggenheim múzeumok azok tudatosan szakítanak azzal, hogy a kiállító tér az egy ilyen dobozszerű, zárt tér legyen, és valami más tértapasztalatba próbálják meg a műalkotásokat is belehelyezni és integrálni. És a műalkotásokat nem úgy próbálják elhelyezni, mint amelyek a zárt téren belül, vagy a dobozon belül, tehát ugye van a múzeum a nagy doboz, azon belül vannak a termek, mint kisebb dobozok, és akkor azon belül vannak a még kisebb dobozok, amik hát nem dobozok, hanem a képnek a keretei. Tehát ilyen egyre kisebb terekre szűkülünk le, de ezek mind zárt terek, és ezek egymással nem állnak közvetlen összefüggésben, hanem vagy az egyikben vagyunk, vagy a másikban vagyunk, de nem kapcsolódnak szervesen össze. Ezzel szemben a Guggenheim Múzeumnak a fő kiállító terei az éppen, hogy a terek összekapcsolását hangsúlyozza, és ezen keresztül a kiállított műveknek a kapcsolatát. Azt hangsúlyozza, hogy ezek a művek egymást értelmezhetik, hogy valamilyen módon kapcsolatba lépnek, párbeszédbe lépnek egymással, és nem az a befogadó jár el helyesen, aki ugye ilyen szakaszosan megáll a fal előtt, nézi a képet, majd befejezte, arrébb megy, nézi a következőt, és már nem emlékszik arra, hogy mit nézett az előbbiekben, nem az, aki engedi azt, hogy akár szinte már filmszerű ember, persze ez a metafora nem a legjobb, de talán a Wright által tervezett Guggenheim Múzeumtól annyira nem is idegen, tehát szinte filmszerűen összekapcsolódjanak azok a műalkotások, amelyeket néz, illetve befogad. Tehát ez megint egy más típusú térhasználatot, megint egy más típusú téralakítást jelent, és a téralakításnak az eltérő karaktere folytán más befogadói elvárásokat, más befogadói attitűdöt gal. Lényegében a Guggenheim múzeumok azt mondják, hogy bár a modern múzeumok szakítottak a szentélyszerű kialakítással, ilyen értelemben az ilyen nagyon erős kánoni tekintéllyel, de Guggenheim múzeumok filozófiája szerint nem szakítottak azzal, hogy a bemutató terek azok lezárt terek, és ezekben a lezárt terekben az embernek a mozgás tere, a mozgási lehetőségei is korlátozottak. Ilyen értelemben szükséges tehát ezeknek a tereknek a megnyitása, és nem annyira a terek funkcionalitásának az előtérbe állítása, annak a kapcsolatnak, amely a befogadás során mű és befogadó, illetve mű és mű között létrejöhet. Megint másképpen fogalmazva, úgy is lehet értelmezni ezt, hogy a Guggenheim múzeumok, mintha reflektálnának már arra, építészetileg is reflektálnának, hogy a múzeum az nem egy steril bemutató hely. Tehát abban az értelemben nem funkcionális, hogy egy fehér közeg lenne, egy ártatlan közeg lenne, hanem nagyon is van befolyása annak, hogy mi hogyan kerül kiállításra, milyen összefüggésben, milyen kontextusban kerül bemutatásra. És hát ugye ez volt az a gondolat, amiből kiindultam, amely kapcsán szerettem volna a múzeumi térnek, mint építészeti térnek az alakításához pár apró megjegyzést fűzni. De nem csak ez az, ami befolyásolja a befogadást, ami meghatározza azt, hogy milyen elvárásokkal közelítünk. Ha történetileg nézzük, akkor a múzeumoknak más-más funkciói voltak, illetve folyamatosan alakult ki a funkcióknak az a köre, amelyel a modern múzeum, vagy a mai múzeum rendelkezik, vagy legalábbis egyes múzeumok rendelkeznek. Ha a kezdeteit nézzük a múzeumok kialakulásának, amíg nem is igazán múzeumok voltak, talán szerencsésebb gyűjteményeknek nevezni ezeket, ezek a gyűjtemények nagyrészt bírtak egy reprezentatív funkcióval, a tulajdonosnak a jelentőségét voltak hivatottak hirdetni. De nem csak ilyen reprezentatív funkciójuk volt, hát ez a legkézenfekvőbb funkció, egy magángyűjteménynek ugye mind a mai napig megvan ez a reprezentatív funkciója, állami gyűjteménynek kevésbé. De ugye ilyen módon az uralkodók gyűjteményei, azok nem csak az uralkodó reprezentálásában játszottak szerepet, hanem szerepük volt abban is, hogy egyfajta pedagógiai funkciót, egy oktató vagy morális funkciót töltöttek be. Felvonultattak tulajdonképpen különböző szerepeket, különböző lehetőségeket, amelyek, mint ahogy a művészetnek más formái is, úgy a képzőművészetnek ezek a formái is segítséget jelenthetnek a tájékozódásban, a világban való eligazodásban, vagy mintákat jelenthetnek a világban való eligazodásban. Ilyen értelemben tehát beszéltünk egy oktató és ehhez kötődően morális funkcióról. De hát nem csak ez a funkció volt jelen már a gyűjtemények esetében sem, tehát nem csak a világról való tudásnak az összefoglalása, vagy legalábbis részleges tárháza volt a múzeum, hanem természetesen a műalkotásoknak mindig volt egy gyönyörködtető szerepük, vagy jelentőségük is, és ilyen értelemben a gyűjteményeknek is volt egy szórakoztató funkciójuk, egy kikapcsolódást jelentő funkciójuk. Ezek nem egymástól elkülönülten működő funkciók voltak természetesen, hanem jó esetben egymással megférő. Tehát nem csak oktatási anyag volt a múzeum, hanem olyan, amelyre mellesleg, vagy a morális példaadást jelentett a gyűjteménybe foglalt műalkotásoknak a köre, hanem a kikapcsolódásnak a lehetőségét, az esztétikai gyönyörködésnek a lehetőségét is magában hordozta. Tehát mindig jelen van ez a szórakoztató funkció is. Ez már nagyjából a gyűjtemények kialakulásának a kezdetétől megmutatkozik, vagy beszélhetünk erről, ezekről a funkciókról, tehát már a 15.-16. századi gyűjtemények esetében, amelyek még inkább tehát gyűjtemények voltak, és nem múzeumok, tehát 15.-16. században már ezekkel a funkciókkal bírtak azok a gyűjtemények, amelyek majd a modern múzeumnak az előzményeiként tarthatóak számon. És aztán ezt kicsit később további funkciók társultak ehhez, amelyek egyre inkább vezetnek a modern múzeumnak a jellegzetességeihez, az a modern múzeumhoz, amely majd 18. században alakul igazából ki. Tehát majd modern múzeumról tulajdonképpen a 18. századtól kezdődően, felvilágosodástól kezdődően beszélhetünk. De még lényegében az előtt, hogy a felvilágosodás múzeuma kialakult volna, még azelőtt egy további funkció vagy lehetőség is a múzeumhoz társult, ez pedig egyfajta versenyeztetése a műalkotásoknak. Tehát amikor egy gyűjteményen belül bemutatunk különböző alkotásokat, akkor ezeknek az alkotásoknak a versengését is színre lehet vinni. Tehát nem csak mintáknak egymástól többé-kevésbé független tárházaként tekinthetünk rájuk, nem csak a tudás átörökítéseként, hanem úgy is, hogy mérlegelhetjük azt, hogy melyik a jobb. Melyik az, ami hozzánk közelebb áll, melyik az, amelyik számunkra több esztétikai élvezetet nyújt. Tehát lehetséges a művek versenyeztetése. És a művek ezen versenyeztetésének vagy összehasonlításának kitüntetett problémaköre volt antiknak és modernnek a vitája, ami az önértelmezésnek a gesztusához társul, hogy jó, van egy antik művészeti hagyomány, ennek a hagyománynak látjuk egy továbbélését, és akkor ott vagyunk mi modernek, vagyis a jelenkorunk ott van. És hogy viszonyul ez a jelenkor ehhez az antik hagyományhoz? Tudjuk-e folytatni az antik hagyományt? Mi az, ami megszólal ebből az antik hagyományból, és jobbak vagy rosszabbak vagyunk-e ennél a tekintéllyel bíró hagyománynál? Tehát a műalkotások versengése, különösen a 17. században sokszor antiknak és modernnek a vitáját is jelentette. Ez egy olyan vita volt, amire nem csak a gyűjtemények szerkezete, a gyűjteményekben egymás mellé kerülő alkotások reflektáltak, hanem számos írásbeli értekező szöveg is szól erről a vitáról. Tehát antiknak és modernnek a vetélkedéséről. De nem csak antik és modern, hanem egyáltalán bármely műalkotások vetélkedhetnek, vagy versenghetnek azért, hogy számunkra melyik az értékesebb, melyik a fontosabb, vagy melyik a jelentősebb. És ebben a vitában, versengésben egy sajátos visszahatással is egyébként számolni kell, és ez megint megmutatja annak a lehetőségét vagy pontját, ahol a múzeum az nem ártatlan közeg már, hanem rányomja a művészetre magára a bélyegét. Ugyanis ha egy ilyen versengés az mint lehetőségként ott van, akkor kialakulhat, vagy szükség lehet a műveknek, a jelenkori műveknek azon körére, amelyek fölveszik a kesztyűt. És kialakul valóban, vagy kialakult egy olyan tendencia a akkori kortárs művészeten belül, amely az a funkció, amelyet betölteni hivatott volt, hogy mellé lehessen állítani antik műalkotásoknak, és lehessen ezt a vitát mérlegelni vagy folytatni. Tehát ennek a vitának a retorikai téziseiként olvasható művek. És ez egy más típusú alkotást jelentett, mint ami mondjuk azokat a műalkotásokat meghatározta, amelyek nem a versengésnek erre a gyűjteményi szituációjára voltak szánva. Tehát kialakul a művészetnek, létrejön a művészetnek egy olyan változata, mely kifejezetten múzeumba szánt, vagy gyűjteménybe szánt műalkotást jelent, és nem pedig egy más típusú, nem a szórakoztatás, a gyönyörködtetés az elsődleges célja, vagy nem, mondjuk, mint a portrénak valakinek a megörökítése, és ilyen értelemben egy személy hagyományának, emlékezetének az ápolása vagy segítése. Tehát nem ezek a céljai, hanem kifejezetten az a célja, hogy a múzeumban a jelenkornak a reprezentánsaként odaálljon a korábbi műalkotások, a hagyománynak a korábbi rétegei mellé, és azt tudja mondani, hogy vagyok én olyan jelentős, mint más műalkotások, vagy mint a hagyomány. Vagy legalábbis egy sajátos viszonyt lehet kialakítani közöttük. Tehát egy ilyen típusú művészetnek a kialakulása azon túl, hogy itt a múzeum, vagy a gyűjteménynek a jellege, a szerkezete visszahat a művészetre. Tehát maga a csatorna alakítja azt, ami a csatornán keresztül után a bemutatásra vagy közvetítésre kerül. Tehát ezen túl fölhívja erőteljesen a szerkezetet a gyűjteménynek a szerkezetére. Vagyis arra, hogy a gyűjtemény, mint gyűjtemény, valamiféle egységességet tükröz. Tehát a gyűjteménynek van egy olyan funkciója is, vagy megjelenik egy olyan funkciója is, hogy nem egyszerűen tárgyaknak a halmaza, nem egyszerűen értékes vagy szép tárgyaknak a helye, amelyek mondjuk reprezentálhatnak, tehát reprezentáció eszközéül szolgálhatnak, hanem a gyűjteménynek van valami egységes koncepciója. Tehát megjelenik a gyűjteményt meghatározó, a gyűjteményt alakító egységes koncepciónak az igénye vagy elvárása. Például a műalkotások versenyeztetése is egy ilyen koncepció lehet, hogy a gyűjtemény azt viszi színre, hogy az antik hagyományt hogyan folytatja, vagy hogyan alakítja át a kortárs művészet. Vagy egy gyűjteményt meghatározó, egységesítő elv lehet a műgyűjtőnek az ízlése. Az az ízlés, amely maga kirajzolja szintén egy személynek a portréját, hiszen annak az ízlését, annak a kötődéseit, vonzódásait, és implicit módon ugye a hiányokon keresztül ellenszenveit mutathatja meg, aki az adott gyűjteményt létrehozza. Tehát ilyen értelemben a gyűjteménynek a koncepciója kerül középpontba, és az egyes műalkotások pedig sokkal inkább, vagy legalábbis bizonyos mértékben úgy kerülnek szóba, mint amelyek ennek a koncepciónak az illusztrációi, vagy ennek a koncepciónak az elemei. Tehát a mű már nem feltétlenül önmagában válik, a műalkotás nem önmagában válik fontossá, hanem fontossá válik az, vagy egyre inkább fontossá válik az, hogy a műalkotás milyen egységes koncepcióba illeszkedik bele, hogy az adott műalkotás milyen gyűjteménynek képezi a részét. Ezzel párhuzamosan az a műgyűjtői magatartás is háttérbe húzódik, amelyik tulajdonképpen válogatás nélkül halmozta föl a műalkotásokat. Tehát egy olyan filológiai szenvedély is háttérbe kerül, amely minél többféle tárgyat kívánt összegyűjteni és ezeket rendszerezni, hanem előtérbe kerül ennek az egységes koncepciónak a kialakítása, és annak a gyűjtése, ami ebbe belefér, ami ehhez képest kuriózum, az immár nem a gyűjteménynek a része. Tehát a gyűjtemény az már nem feltétlen az érdekességeknek a bemutatása. Ilyen értem, nem a kuriózumokra kerül a hangsúly. Hasonlóképpen nem feltétlen a másolatok az érdekesek, hanem az eredeti mű válik hangsúlyossá, amely a maga eredetiségével tud ehhez az egységes koncepcióhoz hozzájárulni. És ilyen értelemben tehát a műgyűjtésnek, a művek egymással való összefüggésbe állításának a folyamata válik meghatározó szemponttá. És tulajdonképpen ez az a szempont, ez az a mozzanat, ami a modern múzeumban is nagyon erőteljesen megjelenik, ami dominánssá válik, csak ennek az egységesítő koncepciónak a tartalma kezd egyre inkább, hogy úgy fogalmazzak, letisztulni. Egy egyre formálisabb egységesítő koncepció kezd megjelenni, ami számunkra formális, persze a maga korában nem formálisnak tekintették, vagyis kezd kialakulni, és tulajdonképpen a modern múzeum ott születik meg, amikor kialakul az az egységes múzeumi koncepció, a múzeum feladata a művészet történetének az elbeszélése. Vagyis egy alapvetően történeti, sőt, alapvetően kronológiai rend az, ami meghatározóvá válik. Persze ez a nagy elbeszélés, ez a művészet fejlődéséről is szólhat, és ilyen értelemben, amikor ez a koncepció megszilárdul, akkor nem egy formális kronológiai rend határozza meg, hanem a korszakok egymás utánjában az emberiség története, ha tetszik, az emberi szellem fejlődése vagy változása az, ami hangsúlyt kap. Tehát egy egységes emberiség egységes történetnek, ezenből a művészet egységes történetének az elbeszélése a meghatározó, ha tetszik, a művészet egyetemes eszméje. De később majd a 19. században egyre inkább, 19. század végéntől kezdődően egyre problematikusabbá válik, hogy ez nem egy mesterséges, formális kronológiai rendnek tekinthető-e. Hogy valóban az időrendben egymás mellé kerülő műalkotások, azok kirajzolják-e az emberiség történetének egységes ívét, vagy egyáltalán a művészet történetének egységes ívét. Modern, tehát a klasszikus múzeum koncepciának a megingása és a muzeológia új útjainak a keresése, az szorosan összefügg ennek a formális kronológiai rendnek a tekintélyvesztésével. És ez nagyon hasonló egyébként ahhoz, amiről az oktatás esetében is szóltam. Tehát, hogy egyre inkább ez a formális kronológiai rend, ez nem képes úgy funkcionálni, úgy működni, mint ami egy egységes történetet tudna elbeszélni. Azért nem tud egy egységes történetet elbeszélni, mert egyre inkább meginog a hit abban, hogy van egy ilyen egységes, abszolút egységes, egyetemes történet. Vagy pedig inkább a hagyománynak különböző szálai futnak egymás mellett. Ha viszont a hagyománynak különböző szálai futnak egymás mellett, akkor nem mechanikus időrendben kell elrendeznem a műalkotásokat, hanem akkor meg kell találnom azokat a műalkotásokat, amelyek képesek egymással kapcsolatba lépni, párbeszédbe lépni, azokat kell egymás mellé helyeznem, és ilyen módon kell egy kiállítást fölépítenem. Mind a mai napig egyébként az időszaki kiállításoknak a logikája az alapvetően így működik, de természetesen van olyan klasszikus történeti múzeum, amely szintén ezt tekinti elvnek, tehát valamilyen tematikus vagy más jellegű szervező elvet keres, és nem a puszta formális időrendi szervező elvet követi. Tehát akárhogy is a modern múzeum születése azonban a művészet történetének ez az egyetemes elbeszéléséhez kapcsolódik, és innentől kezdve a műalkotás egyre inkább, vagy még nyomatékosabban nem önmaga miatt fontos, hanem az a hely fontos, amelyet ebben az elbeszélésben betölt. És az, hogy ebben az elbeszélésben milyen helyet tölt be egy műalkotás, az pedig térbelileg is reprezentálódik. Ugyanis nem mindegy az, hogy a múzeumnak melyik terébe kerül egy műalkotás vagy egy műalkotás csoport. Egy mellékesen nyíló terembe kerül, netalántán pusztán a folyosón kap helyet, vagy pedig mondjuk még ott sem, hanem a pincében és a padlásban jut számára csak hely. Tehát a térbeli elhelyezése a műalkotásoknak az rögtön egy kanonikus helyet is fog a műalkotás számára biztosítani. Ugye híres is a múzeumoknak a raktárai, ugye a raktárak, amelyekbe, hát nyilván azok a műalkotások kerülnek, amelyeket kevésbé érdemesítenek arra, hogy kiállítsák, és néha-néha előszednek belőle persze alkotásokat, miközben mások számára meg pont a raktárban vannak az érdekes dolgok, vagy a padláson és a pincében ténylegesen. Velem Berlinben esett meg, hogy a berlini képtár alaksorában, ahova hát eleve 3-4 kép van egymás alatt a falon, valamiért megszólalt a riasztó, bár nem én voltam az oka, de nem tudták kikapcsolni. Tehát én mondták, hogy nézzem végig nyugodtan, de szólni fog végig a riasztó. Mert hogy nem nagyon volt látogató, aki eljutott a pincéig. Egyébként megmondom őszintén, én nem vagyok művészettörténész, tehát kicsit megértem, hogy nem nagyon jutott látogató a pincéig, mert mondjuk ott a XY iskolájának, a utánzójának a hamisítványa volt körülbelül kiállítva. Tehát valóban volt egy ilyen sajátos kuriozitása. Jó, ez nyilván némi túlzás most. Tehát tényleg sok olyan kép kapott helyet, aminek a jelentőségébe kételkedhetünk, de másik oldalról azt is tudjuk, hogy a művészet történetében ugyanúgy, ahogy az irodalom történetében, a zene történetében, ugyanúgy a képzőművészet történetében is, vannak olyan alkotók, akik nagyon erőteljesen változik a kánonban elfoglalt helye. Tehát mondjuk, ha valaki Vermeerre gondol, mert sokáig nem nagyon becsülték, aztán egyszer csak hihetetlenül sokat emelkedett az értéke és a megbecsültsége. De nyilván hasonlóan lehetne utalni azokra az ilyen klasszikus toposzokra is, hogy hát Van Gogh mennyi képet adott el életében, és hasonló típusú dolgok. Tehát a múzeumok esetében is nagyon jelentős változások történhetnek, hogy melyik képet tartják fontosnak, és melyiket kevésbé fontosnak. És bizony sokszor ebben a múzeumok pincéi és padlásai játszanak szerepet. Ahol nem érvényesül az a szigorú történeti, kronológikus koncepció, vagy az a tekintélyelvű kánon, amely a múzeumoknak a nagy bemutató tereiben bizony gyakran érvényesül, hanem ahol föl lehet fedezni olyasmit is, ami két korabeli kép mellett esetleg jelentőségét veszítené, vagy elhomályosulna. Tehát ennyiben ezek fontos terek számunkra, de a maguk idejében, és hát bizonyos mértékig ma is, ezek a múzeum periférikus helyei, tehát amelyek a kánonból kiszoruló vagy peremhelyzeten lévő alkotásokat mutatják be, de tulajdonképpen úgy mutatják be, hogy egyébként nincsenek bemutatva. Ugye ez a múzeum belül, ugye ez a pincepadlás, ami meg is látogatható, meg nem is. Tehát ebben a sajátos kettősségben van. Vagy hasonlóképpen szokás rémtörténeteket mesélni, ahogy mondjuk bizonyos múzeumokban hát föl vannak festve ilyen nyilakkal, ki van jelölve, hogy hol vannak a nagy képek. És akkor, ami közben van, azt meg se kell nézni még, hanem lehet ugye a nagy képeken végigmenni, és akkor a többi az már, az mintha ott se lenne. Tehát ugye a snob turisták számára ez ilyen gyorsan végig, tehát ilyen teljesíthető penzumként jelenik meg, és maga a múzeum egy ilyen vonulaton végigvezeti, és még a közte első képekre sem kerül figyelem. Arról nem is beszélve, hogy ugye bizonyos képek esetében pedig ugye az ember néha bosszankodva szembesül azzal, hogy ugye nem lehet odaférni tulajdonképpen, és ilyenkor azért lehet látni turista csoportokban azt a megoldást, amikor úgy valakinek a keze fölnyúlik a tömeg fölé, egy fényképezőgéppel lefényképezi, hátat fordít és megy tovább. Tehát ugye meg lehet persze, tehát ez már megint egy másik témakörhöz tartozik, és ahhoz is, hogy mondjuk egy képzőművészeti műalkotás esetén mi az, amit befogadunk. Tehát kell-e látnom a képet a maga fizikai valóságában, vagy elég, ha reprodukciót látok. Magyarországon egy nagyon jelentős művészettörténész mondta egyszer azt egy interjúban, hogy hát amikor ő fiatal volt, el kellett döntenie, hogy mivel fog foglalkozni, hát akkor utazni még nem nagyon lehetett. Ez szerintem úgy az 50-es években lehetett, azt hiszem fiatal valahogy, vagy 40-50-es években, tehát erre az időszakra gondolt, hogy hát utazni nem nagyon lehetett, hát mivel foglalkozni, akkor ikonológiával fog alapvetően foglalkozni, mert azt mondja, hogy minden máshoz eredetiben kellett volna látni a képet. Ahhoz, hogy mondjuk ikonológiai kérdésekről beszél, ahhoz nem annyira elengedhetetlen, ott még a reprodukció is sokszor használható. Na, akárhogy is eltértem egy kicsit, tehát amit hangsúlyozni akartam, tehát az, hogy a modern múzeumnak van egy ilyen egységes narratívája, ez sokszor egy formális kronológiai narratíva, amelynek a rendjében elbeszéli a művészet történetét. És ennek a művészet történetnek van egy sajátos, általában egy sajátos tekintélye, ez a nagy, a klasszikus művészeti hagyomány, ez az, amit a múzeumi tér szakralitása is hangsúlyozhat, építészetileg is reprezentálva van, illetve ami a befogadó magatartását is nagyban befolyásolja. Elvárásokat, attitűdöket ír elő, és be is hajtatja, el is várja ezeknek a befogadói attitűdöknek az érvényesítését. Alapvetően a befogadó ezekben a múzeumokban passzív szerepkörbe kerül, egyfajta kontemplatív módon részesedik a művészet szakralitásában, a művészetnek a tekintében, a művészet által sugalt valamiféle kinyilatkoztatásban. Tehát a befogadó az egy passzív szemlélődővé válik, aki elmerül a műalkotás élvezetében, mint egy kiszolgáltatja magát a műalkotásnak, vagy aláveti magát a műalkotásnak, úgy, mintha az valamiféle szakrális tartalmat közvetítene számára. És ez a passzivitás, amely a múzeum látogató esetében érvényesül a modern múzeumokban, ez sok szempontból a rokonságot teremt a múzeum és a börtön között. A múzeumok tulajdonképpen, vagy modern múzeum egy sajátos feszültségében áll a börtönnek és másik oldalról az áruháznak. És a kettő között próbál valamiféle utat találni, illetve ez az a kettősség, amelynek a feszítő kettősségére már a kortárs múzeumok próbálnak meg válaszolni. Hát milyen értelemben, milyen viszony fűzi a múzeumot a börtönhöz, illetve az áruházhoz? Alapvetően a múzeumnak a látogatóját nézzük, akkor ez a múzeum látogató ugye megpróbál eligazodni a múzeumnak a terében, de amikor megpróbál eligazodni a múzeumnak a terében, akkor valójában szigorú szabályokat követ. Szigorúan szabályozott a múzeum látogatójának a viselkedése. Sőt, nem csak a viselkedése, hanem sok esetben a mozgása is. A múzeum előírja a befogadásnak az irányát. Külön vagy nyilakkal, vagy kommentárokkal, vagy egyébként az ember rájön. Én ugyan rendszeresen fordítva szoktam elindulni egy teremben, és akkor mindig a végén rájövök, hogy a intenciója az lett volna a kiállítás rendezőjének, hogy nekem másik irányba kell haladni, csak nem sikerül mindig megállapítanom azt, hogy melyik a jobb és bal kezem, tehát nekem nem magától értetődő, hogy merre indulok el. A múzeum előírja tulajdonképpen a befogadó mozgását, orientálja különböző jelzésekkel. Ezek a jelzések lehetnek tehát direktebb nyilag, de ezek a jelzések a különböző feliratok és egyéb kommentárok a múzeumban, vagy most már ugye az ilyen audio guide típusú eligazítások. Tehát ebben is a múzeum látogató szabályokat követ, de nem csak ebben követ szigorú szabályokat, hanem abban is, hogy valójában van egy elég komoly, hogy úgy fogalmazzam, intézményesített fegyelmezési rendszere a múzeumoknak, amelyek nagyon sok tér, nagyon sok aspektusból, nagyon sok elemből állnak össze. Ezen fegyelmezési rendszer körébe tartozik az, hogy sokszor a műalkotások ugye elzártak a befogadótól. Esetenként van olyan múzeum, ahol mondjuk a képek elé ugye egy ilyen, Gordonnak hívják ez a kötélből ilyen korlátszerűséget húznak ki. Tehát eleve egy ilyen kötéllel meggátolják azt, hogy valaki egy bizonyos közelségen túllépjen. Tehát vannak falai ennek a börtönnek, ha tetszik, amelyek a műalkotás és a befogadó között húzódnak. Távol tartják a befogadót a műalkotástól. Persze ez a távolságtartás megerősíti megint csak a befogadás kontemplatív jellegzetességét, hogy én valamiféle alávetett pozícióban vagyok a műalkotáshoz képest. Nem tudok hozzá közel lépni. Ezt az elzártságot erősítik természetesen általában különböző technikai eszközök, tehát mindenféle riasztó berendezések, amelyek ugyanúgy a fegyelmezésnek az eszközeit, az intézményesített formáját jelentik a múzeumban. Mindannyian tudunk, hogy különböző dolgokra, különböző riasztórendszerek azok működésbe lépnek. Ugye sokszor megint csak ezek, ha már túl közel lép az ember, akkor ezek ezt érzékelik és riasztanak. Emellett ott vannak a kamerák is természetesen. Tehát, hogy a múzeum látogató, aki ugye nézi, szemléli a műalkotásokat, valójában maga is ki van téve a nézésnek, többek között, tehát a megfigyelésnek, ugyanúgy, ahogy egy tisztes börtönben, ugyanúgy a múzeum látogatóját is megrögzítik és megfigyelik. Emellett vannak fegyőrök is, csak itt teremőröknek hívják őket, akiknek szintén az a funkciójuk, hogy a rakoncátlan múzeum látogatókat kordában tartsák, hogy bizony ellenőrizzék azt, vagy jelenlétükkel kifejezzék azt, hogy itt be kell tartani azokat a szabályokat, amelyek a múzeumnak a szabályai. És ha ez nem lenne még elég, akkor bizony ott van a többi látogatója is a múzeumnak, amelyek szintén azzal a hatással bírnak, hogy ezeket a szabályokat betartsam, hogy csöndbe legyek, hogy némán fogadjam be a műalkotásokat, és ne hangoskodva, mert akkor zavarom a másikat, vagyis megint egy kontemplatív befogadói szituációba helyezkedek, egy passzív szituációba, hogy én néma vagyok, és ott van a tőlem elválasztott műalkotás, amely tekintélyének némán alávetem magam. Tehát nem egy aktivitás az, ami a befogadó pozícióját meghatározza. És ez hozzátartozik, tehát az, hogy a többi múzeumlátogatót ne zavarjam, tehát ezt a csöndet, ezt a némasságot be kell tartanom, vagy ha beszélek, akkor esetleg rám szólnak, hogy ezt talán nem kéne olyan hangosan, vagy nem kéne úgy, hogy zavarjam a többieket. De hasonlóképpen nyilván bizonyos dolgokat azért sem teszek meg, mert tudom, hogy a többiek jelen vannak, és tudom azt, hogy ha ezt megtenném, akkor esetleg ugye rám szólnának. Tehát a többiek jelenléte, a többiek implicit tekintete, amely rám vetül, ami ugyan nem engem néz, de mégis azért érzem azt, hogy engem is nézhet. A másoknak ez a tekintete is a múzeum szabálynak a betartására ösztönöz. Tehát ilyen értelemben mondhatni talán azt, hogy a múzeum hasonlóan működik, mint a börtön, hogy a múzeum hasonlóan betartat fegyelmi szabályokat, hogy a börtönben is szigorú fegyelmi szabályok vannak érvényben. És ráadásul ezek a fegyelmi szabályok, ezek sok szempontból éppen, hogy passzivitásra kényszerítenek, mint ahogy a börtönben is. Ugye én nem egy ilyen szuverén látogató vagyok, aki szabadon mozoghat a börtön, mármint jó, én jó esetben igen, de mondjuk a börtön lakó, hát egyébként a börtön látogatók sem, de ugye a börtönnek a lakói azok nem szuverén látogatók, és nem mozoghatnak kedvükre a börtönben, hiszen ezért van szó börtönről, és itt is, ugye, tehát ilyen értelemben meg vannak fosztva az aktivitásuktól, vagy korlátok közé van szorítva az aktivitásuk, mint ahogy a klasszikus múzeumokban a múzeumlátogató aktivitása korlátok közé van szorítva. És ebből fakad egy sajátos frusztráció, hogy hát én sok mindent szeretnék, vagy szerethetnék, mondjuk máshogy, vagy közvetlenebbül szerethetnék kapcsolatba kerülni a műalkotással, csábító lehet számomra, szeretném akár esetleg megérinteni, hogyha úgy adódik, vagy sokkal közelebbről megnézni, vagy szeretnék vele akár egyedül lenni, úgymond, és nem mások tekintetet, és a többi, és a többi. Ne adj Isten, még szeretném akár birtokolni is a műalkotást, nem feltétlenül azért, hogy ellopjam, hanem mondjuk azért, mert szépnek tartom, és mondjuk örülnék, hogyha jóval gyakrabban láthatnám, és nem feltétlenül eladása miatt szeretném mondjuk birtokolni, tehát mondjuk nem lenne rossz egy Leonardo kép az ember dolgozó szobájának a falán, tehát biztos inspiratív lenne. Tehát nagyon sok mindent szeretnék, de ezt nem tehetem meg, mert alapvetően ezek a szigorú börtönre emlékeztető szabályok érvényesek rá. És ezért kialakulhat egyfajta frusztráció, amely ezeknek az igényeknek a háttérbe szorítását jelenti. És ezek a kielégítetlen igények, a fogyasztói igények, hogy így fogalmazzam, amelyek az áruházra jellemző igények, ezek az áruházra jellemző igények aztán ezen elfolytás után le kell, hogy csapódjanak. Ezért nem véletlen az, hogyha már megfigyeltétek, hogy nagyon sokszor egy kiállítás végén ahol az ember kijön, az a múzeum shop. És akkor ott lehet vásárolni. Tehát ott akkor már az van, amit én birtokolhatok, és megfoghatok, és az enyém lehet. És már egyébként emlegetett Bordieu nyomán, aki nem csak az irodalmi mezőről írt, hanem múzeumokkal is foglalkozott, ő állította szembe, illetve az ő nyomán állítható szembe egymással a múzeumnak és áruháznak a jellegzetességeit. Ami, mint említettem, egy másik kontraszt. Itt igazából a kontraszt lehet kiemelhető a kettő között. Ja, a múzeum az alapvetően a csendnek a helye. Az áruház az pedig a zsibongásnak a helye. A múzeum az határozottan a szemlélésé, tehát a távolságtartó szemlélésé. Az áruházban az a lényeg, hogy megfogdoshatom a különböző árukat, és kézbe vehetem, és megnézhetem, és közvetlen kapcsolatba kerülhetek velük. A múzeum az a kontemplációnak, a meditációnak tehát elképzelése szerint, most ezt passzív befogadói magatartás szerint egy időigényes, egy lassú folyamat. Az áruház az általában egy sietős folyamatot jelent, gyors vásárlást, vagy viszonylag gyors vásárlást jelent, mert mondjuk az ember arra gondol, hogy hölgyek, hogyan vásárolnak ruhát, akkor ez nem biztos, hogy mindig igaz, de ez egy ilyen férfi elfogultság, elnézést kérek. Tehát az áruház, ami sokszor a gyorsaság és az érintőlegesség, a felületes ismerettségnek, mert az áruval való felületes ismerettség. Megnézem, jó, nem jó, visszarakom, és ennyi volt, nem hosszan elmerülök, vagy esetleg igen, abban, hogy megvegyem-e, vagy sem. Jó, hát én ezt antikváriumokban szoktam eljátszani, tehát hogy a másik oldala is megjön, néha egy könyvvel az ember, hogy ugyan lehet, hogy soha nem olvasom el, de egyébként mégis olyan jó lenne a könyv. Hát ugye a leglényegesebb különbség természetesen az, hogy a múzeumban kiállított tárgyakat nem birtokolhatom, vagy legfeljebb csak reprodukciójukat birtokolhatom. Az áruházban pedig éppen, hogy megvásárolhatom a tárgyakat. És hasonlóképpen a múzeumban azt várom, hogy az eredetit állítsák ki. Az mindig csalódás, hogyha az ember mondjuk rájön arra, hogy amit néz, az nem egy festmény, hanem egy arról készült poszter. Ugye vannak ilyen esetek, tehát van, amikor ilyen módon építenek fel egy kiállítást, hogy nem minden mű eredeti, nagyon kiábrándító tud lenni, amikor az ember egy múzeumban ezzel szembesül, míg az áruházban az a lényege, hogy sokszorosan reprodukálható gyári általában ugye ilyen típusú gyári termékeket, de legalábbis reprodukálható, többszörösen elkészített, nem egyedi termékeket tesz megvásárolhatóvá. Az áruház bizonyosan így van, nyilván esetleg kisebb üzletekben nem így van feltétlenül, de az áruház az tömegtermelésre dolgozik. És hát míg a múzeumban az esztétikai értékét mérlegelhetem elsősorban egy képnek, ha csak nem az, hogy mennyien értékesíteném a fekete piacon, ha más szempontból nézem, ugye az áruházban pedig elsősorban a gazdasági értékét, ha másképpen nem úgy értve azt, hogy számomra mennyiben gazdaságos az, hogyha ezt megvásárolom. Tehát itt húzódik egy ellentét, ami sok szempontból abból fakadó ellentét, hogy a múzeum passzív befogadásra kényszerít, a klasszikus, a modern múzeum, az áruház pedig ugyan más módon, de egy aktivitást vár el a vásárlótól, egy sokkal aktívabb hozzáállást ír elő vagy tesz mintává. Na most ez az aktivitás, ez a 20. század, legalább a 20. századtól kezdődően egy fontos kérdése a múzeumokkal foglalkozóknak, vagy a művészeknek, hogy mennyiben tehető a múzeum látogató aktívvá. Hogyan lehet segíteni azt, hogy a múzeum az ne a passzív, vagy ne csak a passzív befogadásnak a szintere legyen. Mert nem arról van persze szó, hogy egy kontemplatív befogadási mód, amikor tényleg a műalkotás hatása alá kerülök, hogy ez rossz lenne. Szó nincs erről, csak akkor van probléma, ha máshogy nem viszonyulhatok hozzá. Tehát, hogyha a múzeum, mint a klasszikus múzeum, mint egy előírja, hogy csak így mozoghatok a múzeumi térben. Csak így, csak ez a jogos és legitim viszonyulás a művészethez. De hogyan mutatható meg, hogy valahogy máshogy is hozzá lehet állni, hogy más módon is be lehet lépni a múzeumnak a közegébe vagy a terébe. Mondjuk van, amikor könnyebb a helyzet, mert a múzeum pedagógia az erre szolgál, és a nyugati múzeumokban igen kiterjedt, Magyarországon is több múzeumban nagyon jelentős energiát fektetnek a múzeum pedagógiának, pedagógiai programoknak a kidolgozására minden egyes kiállításhoz, amikor természetes persze, hogy a gyerekeknek különböző olyan feladatokat adnak, amivel aktivizálni tudják őket. Akár úgy, hogy a múzeum terét nem lineárisan kell bejárniuk, hanem valahogy cikcakba információkat innen-onnan összeszedve, keresgélve kell jelen lenniük, tehát nincs egy ilyen határozott előírás, vagy sokkal rejtettebbé válik ez az előírás, hogy hogyan kell mozogniuk, illetve hát olyan feladatokat adnak, amelyek ugye kreatív feladatok, alkotó feladatok, amelyek egy aktív befogadást segítenek, vagy ezt próbálják, ennek a tapasztalatában próbálnak részesíteni. Tehát ez egy lehetséges megoldás, de hát ez nyilván elsősorban a múzeumpedagógiában a gyerekeknél működőképes megoldás. Nyilván a modern műalkotások egy része egyszerűbbé teszi ezt a kérdést, tehát az elmúlt évtizedekben nagyon sok olyan műalkotás született, művészeti irányzat van, amely kifejezetten a befogadó részvételét várja el, tehát nekem különböző dolgokat kell csinálnom ahhoz, hogy a műalkotás működésbe lépjen, tehát manipulálhatok a műalkotással, én magam is a műalkotásnak ilyen értelme a létrehozójává válok. Tehát nem egyszerűen csak szemlélnem kell, hanem van egy alkotó lehetősége ebben. Tehát a modern műalkotások már egy része persze fölkínálja az interaktivitás lehetőségét. De hát vannak más lehetőségek is, amelyek hol bejöttek, hol nem jöttek be. Tulajdonképpen a klasszikus avantgárdtól kezdődően ez egy nagyon eleven kérdés, hogy a múzeum, mint egy ilyen passzív tér, az mennyiben fogadható el és mennyiben akceptálható, és egy nagyon ellentmondásos tapasztalatra vezetett az avantgárdon belül. Tulajdonképpen az avantgárd az az igazság, hogy többé-kevésbé kudarcot vallott azzal a kísérletével, hogy a múzeum látogatókat aktivizálja. És mind a mai napig egyébként a klasszikus múzeumnak az elvárásai annyira szigorúak, hogy sokszor egy olyan modern kiállításon, ahol az lenne a lényeg, hogy a műalkotásokat kézbe lehet venni, és valamit lehet vagy kell velük csinálni, ez sokszor nem működik. Nem merik tulajdonképpen, vagy sokszor nekem is kérdéses, hogy most mit kéne csinálnom, tehát sokszor nem meri a látogató meglépni azt, amit a kiállítás alkotói elvárnának tőle. Az avantgárdban volt példa olyan kiállításra, tehát volt olyan dadaista kiállítás, ahol az lett volna a kiállításnak a befejezése, a zárlata, hogy a résztvevők azok szétverik a kiállítást. Ugye az avantgárdnak volt egy erőteljesen múzeumellenes kiállása, éppen a múzeumnak ezen passzív jellege folytán, és ezért nyilván ez a gesztus arra mutatott volna, hogy a múzeum, mint amilyen megcsontosodott dolog, ez nem igazán termékeny, de nem sikerült. Tehát valahogy a látogatók, vagy a jelenlévők, tehát a kiállításnak nyilván ez egy megnyitója lett volna, ami egyszer, mint az utolsó napja is, valahogy a jelenlévőket nem lehetett rávenni arra, hogy hajlandóak legyenek úgy aktívan szétverni a műalkotásokat, ezért kénytelenek voltak úgy nagyjából az alkotók szétverni. Tehát ők azért úgy megoldották a dolgot, de a közönség vagy a jelenlévők nem nagyon akartak ebbe bekapcsolódni. Valójában nagyon nehéz kérdés az, vagy nagyon nehéz probléma, és a mai múzeumi szakembereknek az egyik fő problémája, hogy hogyan lehet tompábbá tenni azt a feszültséget, amely áruház és múzeum között van, és hogyan lehet oldottabbá tenni azt a hasonlóságot, ami pedig börtön és múzeum között van. Tehát hogyan lehet az arányokat valahogy megváltoztatni. És hát jelenleg üdvözítő út erre nincsen. ahol jóval egyszerűbb próbálkozni egyébként, vagy jóval természetesebb, vannak rá példák, és egyre nagyobb népszerűséggel bíró példák egyébként. Ha nem a képzőművészeti múzeumokat nézzük, hanem a történeti múzeumokat, vagy különösképpen a természettudományi múzeumokat. A természettudományi múzeumok visszakaptak egyfajta oktató funkciót, vagy ismét az oktató funkció vált dominánsá és meghatározóvá, és sokszor ténylegesen egy természettudományi múzeum az arról szól, hogy nem kiállított tárgyak vannak, hanem kipróbálható dolgok vannak jelen. Kipróbálható eszközök, illetve ugye olyan félig preparált, kibontott eszközök, amelyeknek a kipróbálása során egyszer s mint látjuk a működésüket is, vagy erről szerezhetünk tapasztalatot. Tehát egy sokkal interaktívabb, egy sokkal aktívabb közeget teremtenek. Na jó, persze ott könnyű, mert azért az nem se lenne jó, hogyha mindenki simogathatná a Mona Lisát. Tehát érthető az a probléma, hogy van egy határ azért, amiben más a jellege az egyiknek és a másiknak. És ugye megint más az, amikor egy történeti múzeumban különböző dokumentumokat kapunk, de nem mondjuk eredeti levéltári anyagokat, amelyekben megint más típusú hozzáállást jelentene. Hozzáteszem, eredeti levéltári anyagoknak nem sokan örülnének, mert azon túl, hogy borzasztó porosak és ugye allergizálnak az embernek, ugye vastag, fekete porréteg lesz utána, vagy kosz, mocsok a kezén, mert ugye hát értelmszerűen papírok tömkelege, amelyek ott állnak, tehát azok nagyon porosak. Tehát ugye ez ott mindig egyfajta ilyen sajátos szimulakrum, vagy egy sajátos szimuláció az, amit ezek a múzeumok létre tudnak hozni, de ez a fajta szimuláció, ez nem működik a klasszikus képzőművészeti múzeumok esetében. Na jó, ennyit a múzeumokról, és nagyon kevés időm maradt a színházra, de azért pár dolgot szeretnék, pár hasonlóságot a színház esetében is elmondani. A kérdések, ahogy jeleztem, sok rokonságot mutatnak a múzeumnak a problémáival. Ugyanígy el lehet mondani azt, hogy a múzeumi térnek a kialakítása, a színházi térnek a kialakítása, tehát a színházi térnek a kialakítása az rengeteg dolgot elmond arról, hogy miképpen gondolja el a színház a saját befogadóját. Hogyha a színház ha a múzeum esetében azt mondtam, hogy a börtön és az áruház között próbál valamiféle helyet megtalálni, akkor a színház az pedig a pipsó és a bordélyház között egyensúlyoz. Ugye a metafora az egyébként Jean Genet-nek az Erkély című darabjából származik, tehát a színházban ez egy megjelenő, nagyon nagy hatással megjelenő kép, és pontosan a befogadó passzivitásának vagy aktivitásának a kérdéséhez kapcsolódik. Ugye az a színházi tér, amely számunkra úgy alapjáratban a színházi teret jelenti, az úgynevezett negyedik fal koncepciójára épül. Vagy másképpen szokás kukucskáló színháznak is nevezni, és akkor rögtön a neve jelzi azt, hogy milyen módon kapcsolódik a leskelődéshez, vagy ja, ilyen értelemben a pípsóhoz. Miért kukucskáló színház? Mit jelent ez a negyedik fal konvenciója? Az, hogy van a színpad, amelyet úgy veszünk, mintha hát mind a négy oldalról fal határolná, vagy mind a hat oldalról, ha úgy jobban tetszik. És az egyik oldalon, mintha ez a fal ugye üvegből lenne, és ott van a nézőtér. Tehát, és a nézőtérről ezért be lehet látni az egyik irányba, tehát a nézőtérről a színpadra, de az a negyedik fal koncepció, hogy a színpadról viszont nem lehet kilátni a nézőtérre. Tehát van egy határ, van egy fal, ami egy ilyen félig átteresztő tükör módjára működik. Ez látszólag abba a pozícióba helyezi a befogadót, a színházi darab nézőjét, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen sajátos felsőbb pozícióban van, hogy ő lát valamit, amit a másik oldalról nem látnak. Na most persze ez ugye egy bonyolultabb dolog azonban, és itt is a fegyelmezésnek nagyon szigorú eljárásai működnek. Részint azért is bonyolultabb, mert ugye a színész játszik, és ha a színész játszik, akkor egyúttal játszik a nézővel is. És mondjuk, ha egy komédiára gondol valaki, akár a legegyszerűbb vásári komédiára, hogy a nézővel való játék az mindig jelen van. Hogy a nézőt úgy tudjuk megnevettetni, ha kicsit meg is vicceljük, annélkül feltétlenül, hogy kiszólnánk hozzá. Tehát ilyen értelemben a színész kezében vagyunk, és tulajdonképpen át is adjuk magunkat a színésznek, hogy játszon velünk, mert az fog számunkra valamilyen módon esztétikai élvezetet nyújtani. Tehát az, hogy ki játszik kivel és ki van felső pozícióban, az nem olyan magától értetődő. Továbbá valójában a néző is határozottan szerepet játszik. És a nézői szerepkörnek nagyon szigorú szabályai vannak, majdnem úgy szigorúbbak a nézői szerepkör szabályai, mint a színészre vonatkozó szabályok. Ugyanis milyen szabályok vonatkoznak ránk? Mondjuk megint csak azok a szabályok, hogy szépen ülünk a helyünkön, és csöndben vagyunk, és nem más típusú tevékenységet folytatunk. Nem beszélgetünk, nem telefonozunk, és hasonló. Bár ez egyre kevésbé természetes már a színházban is. Tehát láttam már ilyet, hogy valaki végig telefonjával volt elfoglalva. De nem tudom, hogy miért fizetett, akkor mindegy. Jó, ez a gazdaságossági kérdés, de lehet, hogy jobban érezte magát. Tehát nagyon szigorúan vannak szabályok, ami a némaságra vonatkozik. Tehát megint arra, hogy csöndben vagyunk. Ráadásul még ugye viszonylag sötétben is ülünk, tehát sötétben, csöndben ülünk és nézünk. És ezt a szerepet végig fenn kell tartanunk. És az is a szerepünkhöz tartozik, hogy egyébként elhisszük azt, hogy ott van egy fal, amit mi nem lépünk át, és nem megyünk föl a színpadra normálisan, nem hagyjuk el a helyünket. Sőt, azzal is tisztában kell lennünk, hogy amit látunk, az ugye játék, színjáték. És ha éppen leszúrják a főhőst a tragédia végén, akkor nem fogunk mentőt hívni a színházból, hogy hát itt most folyik a vér. Jó, előfordult már, hogy sikerült tényleges ugye leszúrni a főszereplőt, de azért nem ez a jellemző. Tehát ezek az ugye ilyen tragikomikus balesetek közé tartoznak. Tehát elfogadjuk azt, hogy nekünk nem kell közbelépnünk. Vagy ha éppen azt látjuk, hogy a férj veri a feleségét, akkor sem fogunk közbelépni, se fizikailag, se a rendőrségre menni, hogy följelentsük a illetőt, hogy egyébként veri a feleségét. Tehát miközben normálisan ez lenne ugye az természetes reakció. Tehát valójában nagyon erőteljesen igazodunk egy szerephez, megint csak ugyanúgy, hogy mint ahogy a múzeum látogató is egy passzív, kontemplatív, befogadói szerephez igazodik. Tehát szerepet játszunk, és ebbe a szerepben fegyelmezzük magunkat, belekényszerítjük magunkat ilyen értelemben. És természetesen ez a polgári színháznak, vagy a naturalista színháznak ez a felfogása az, ami megint csak nem volt mindenkor így, hanem szép lassan alakult ki, és amely a 20. században egyre kérdésesebbé vált, 19. század végén, és aztán különösen a 20. század elejétől az avantgárd színházban nagyon erőteljesen megkérdőjelezett hozzáállás volt, hogy valóban a befogadó az egy ilyen passzív befogadónak tekinthető-e, hogy az a helyes, hogyha a befogadó az így van jelen, és az-e a helyes, hogyha a színész így van jelen. Tehát fölvetődött annak az igénye, hogy milyen módon lehetne a befogadásnak vagy az aktivitását, vagy a reflexivitását növelni. Ja, a reflexivitását, vagyis, hogy nem csak alávetem magamat az adott darabnak, vagy az adott színjátéknak, hanem elgondolkodok rajta, és esetleg kritikai hozzáállást formálok ki magamban. Tehát nem tekintélynek ismerem el, hanem mint egy a darab arra provokáljon, hogy legalább egy álláspontot alakítsak ki vele szemben. Ja, ezek fő kérdései voltak a modern drámairodalomnak, illetve színháznak is. Különféle megoldások születtek erre. Megint vannak olyan megoldások, amelyek a színházi tér alakítását illető megoldások, tehát a térnek az eltérő elrendezésével próbálják azt sugallni, hogy nem biztos, hogy ez a kukucskáló, pípsó jellegű hozzáállás az, ami az egyedül lehetséges, üdvözítő befogadói magatartás, nem lehet más is. Ugye az egyik ilyen lehetőség, klasszikus lehetőség, visszatérve egy régebbi hagyományra, amikor nem egy oldalon van a nézőtér, hanem mondjuk a nézőtér körbeveszi a színpadot. Ha Ha a nézőtér körbeveszi a színpadot, akkor ez azzal a lehetőséggel jár, hogy én látom a többi nézőt. Ugye, amikor én sötétben ülök a Kukucskáló Színházban, akkor igazából úgy teszek, mintha a többi néző nem lenne ott. Tehát, mintha egyedül nézném a darabot. Ugye a sötét is arra szolgál, hogy ne a többi nézővel foglaljam el magam. Jó, persze, de az moziban volt, amikor ez máshogy működött, de illetve a Páholyban, de az megint egy más kategória. Tehát úgy teszek, mintha a többi nem lenne jelen, és ugye csak egyedül kukucskálnék úgymond be a darabba. De amikor látom a többi nézőt, mert velem szemben is nézők ülnek, akkor tudatosodik úgymond bennem, vagy lehet egy olyan hatás, hogy tudatosodik bennem. Végig ott van bennem, hogy de én most színházban vagyok, és másokkal együtt nézem a darabot, illetve látom azt, hogy a többi néző az milyen reakciókat ad a darabra. Hogyan reagál, hogyan válaszol, nevet, sír és a többi. Megrendül, vagy éppen nem figyel oda, és az ő reakcióikon le tudom mérni a saját reakcióimat. Hogy az mennyiben azonos ezekkel, vagy most itt senki nem nevet, csak én nevetek, akkor most én vagyok hülye, vagy a többiek nem értik a poént. Tehát, hogy tudok reflektálni magamra, mert látom a többieket. Tehát az egyik lehetőség az a színpad nézőtér viszonyának a megváltoztatása. A másik magának a színpadnak az osztása, tehát több színpadnak az alkalmazása, vagy a színpad különböző színpadtechnikai megoldásokkal, különböző színpad részeknek a létrehozása. Különösen az Avantgárd Színházban kísérleteztek ilyenekkel, de ma is néha klasszikus színházakban is lehet látni, hogy ennek a legprimitívebb formája, vagy legegyszerűbb formája, amikor az egyik Páholyban ugye nem, tehát játszódik egy jelenet mondjuk, mert oda nem nézők vannak, hanem akkor valamelyik jelenetet oda helyezik. Vagy ugye a nézőtéren keresztül megy be egy színész a színpadra. Tehát ilyen egyszerű dolgokkal lehet a klasszikus színházi térben is operálni. Az Avantgárd Színházzal foglalkozók kifejezetten színház építészettel is foglalkoztak, mondjuk Molnár Farkas például a magyarok közül, de egyébként is a Bauhausban nagyon erős volt a színházépítészettel foglalkozás igénye, Gropius, a Bauhaus egyik vezetője is írt többet a színházépítészetről, tehát ők, vagy Moholy Nagy László is foglalkozott vele, ők különböző színpadtechnikai eljárások révén ilyen mindenféle mozgatható, osztható, változtatható színpadban gondolkodtak, és ha a színpad ilyen módon aktívvá tud válni, mozgalmassá tud válni, akkor már esetleg a befogadó sem pusztán egy ilyen passzív szerepkörből nézi ezeket a darabokat. De hát természetesen a legkézenfekvőbb kísérlet, ami mindig is jelen volt, az a nézők provokálása valamilyen módon, és a nézőknek a bevonása a színdarabba. Hát ennek is különböző fokozatai vannak. Az epikus színház nagyon egyszerűen, tehát a Brechti Színház, az elidegenítő effektusok révén pontosan arra épít, hogy egy kicsit megrugdossuk szimbolikusan a nézőt, tehát kizökkentjük az ő nézői szerepéből. És ezzel a kizökkentéssel arra késztetjük, hogy ébredjen arra, hogy hol is van, és miért van itt, és mit csinál itt. Tehát lehet ilyen típusú. Lehetnek ugye kiszólások a nézőhöz, amikor a színész és a néző áthágja a negyedik fal konvencióját. Tehát, hogy közvetlen kapcsolatot létesítenek, mint egy tudomást vesznek egymásról. És ez is a színházi térnek a színházi jellegét tudatosítja, vagy teszi reflektáltá. Vagy lehet provokálni a nézőket, tehát a futurista, a dadaista esteknek fontos eleme volt, hogy mindenféle olyan botrányos dolgokat csináltak, aminek kifejezetten a botrány volt a célja. Nem a botrányért, hanem azért, hogy a néző ne a helyén üljön ölbetett kézzel, hanem háborodjon föl, és vessen véget annak, ami ott folyik, vagy legalábbis akár hívjon rendőrt, vagy csináljon valamit. Egyébként itt viszont bejött. Tehát, hogy a múzeumnál nem jött be a szétverése a kiállításnak, vagy a galériánál, itt bejött, tehát ezek rendesen botrányba fulladó estek voltak, és akkor mindenféle közszeméremsértés, perek és hasonlók társultak ehhez, vagy rendőri beavatkozás és hasonló. Tehát valóban botrányt tudtak keltni, és a botránynak az volt a lényege, hogy a befogadó aktívan vegyen részt a cselekmények alakításában. És aztán később ezen előzmények nyomán a happeningben, illetve a performance esetében pedig, de különösen a happeningnél jelent meg nagyon hangsúlyosan az a gondolat, hogy a közönség vonjuk be aktívan, tehát hívjuk föl úgymond a színpadra, léptessük színpadra a közönséget is, és adjunk feladatot a közönségnek, ne csak szimbolikusan, hogy ülj ott és gondolkodjál, vagy emészed azt, ami történik, hanem vegyél részt a cselekvésekben. És hát a klasszikus happeningnél ez azt jelentette, hogy nincsen néző, hanem mindenki valamilyen formában tényleg kap egy fizikailag végrehajtandó feladatot, és együtt hajtják végre ezeket a feladatokat. És ilyen értelemben persze az előadás az egy abszolút egyszeri előadás, mert ha más nézők vannak jön, akkor teljesen máshogy fog működni. Tehát időhöz jóval erőteljesebben kötött, viszont tényleg közös alkotás, mert mindannyian együtt közösen hajtjuk ezt végre. Persze ennek is különböző formái voltak, és ennek is megvannak a hátulütői. Amikor én diák voltam, akkor Bécsi Tamás mesélte, aki már nem él, de ugye a magyar színháztudománynak egy kiemelkedő alakja volt, mondja, hogy ő egyszer bedühödött, és fölhívták őt is a színpadra, és ő nem volt hajlandó visszamenni a helyére. És ott áll. És ugye nem nagyon tudták tuszkolni, mert mégsem mondhatták azt, hogy köszönjük, most már ennyi volt, most már ennyi vissza, folytatni akarjuk. Tehát megakasztotta a annak a formának, azt az előadást, megakasztotta azt, hogy ő nem volt hajlandó azért teljes mértékben alávetni magát azoknak a szabályoknak, amit a rendezők, illetve az ott esetben a színészek jelöltek ki számára. De persze a happening esetében ez annyiban következetesen valósul meg, hogy ott ez be van építve. Tehát aki oda megy, és hiába megkapja a feladatát, de úgymond nem csinálja meg, hát akkor az ott lesz valahogy lézengve, de ki fog lógni a sorból. És ha ő tudja vállalni azt, hogy kilóg a sorból, az ugye egy kínos dolog, hogy mindenki építi a jégkockákból a falat, én meg ott egyedül malmozom ott mellettük, és röhögök rajtuk, egy idő után úgy fogom érezni, hogy tulajdonképpen ők röhögnek rajtam, mert mindenki azt csinálja, én meg nem. Tehát valójában hiába próbálnám egy klasszikus happeningnél, hiába próbálom kivonni magamat, akkor is be fogok vonódni a happeningbe, mint kívülálló. Tehát akkor is szereplője leszek. De hát ott ilyen értelemben tehát következetesen van felépítve. Tehát ez az egyik iránya, tehát vagy egy másik lehetőségi formája annak, ahogyan a néző aktivitására modern színházi kísérletek appellálnak, vagy építenek. És ezzel párhuzamosan megváltozott a művésznek, vagy akár a nézőnek, de különösképpen a művésznek a testéhez való viszonya is a színháznak. A klasszikus színdarabban, de különösen a barokk színjátszásban, még alapvetően a drámának a nyelvisége volt előtérben. Egy retorikailag felépített darab volt az, amelyet meg kellett jeleníteni, és a darabnak a retorikai teljesítménye volt döntő. Aztán a később egy olyan fajta színjátszás stílus került előtérbe, különösen a pszichológiai értelemben hitelességet elváró színjátszás, amelyben már nagy szerepe volt a színész testi jelenlétének is, tehát hogy metakommunikatív gesztusaival is egy lélektani folyamatot, vagy egy lelkiállapotot, ezeknek a lelkiállapotoknak a változását mutassa be. Tehát nem csak retorikai nyelvi hatásokra épített, hanem egész testével mutatott be egy karaktert, egy jellemet, egy alakot. De ebben az esetben is igazából ami jelen volt, az a színésznek az aurája. Az, hogy a színész képes volt kialakítani egy sajátos légkört maga körül, és ez a légkör az, ami a befogadót magába bevonta, úgymond a maga körébe vonta. És ezért, vagy hát ennél tovább menve, a 20. században több, hát itt nem is lehet már azt mondani, hogy színész, hanem előadó, vagy művész, elmosodnak az éles határok, azok kérdésessé tették magának a játékosnak, a színésznek a testét is, a testi jelenlétét is, és arra próbáltak kísérletet tenni, hogy a maga fizikai valójában legyen jelen, és bizony ide tartoznak azok a ma is működő kísérletek, vagy ma is lehet hallani olyan kísérleteket, amikor ez már az önkínzásnak bizonyos formáiba ment át. Tehát azt megtapasztaltatni a nézővel, most nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy a színésznek is van teste, és a színész az nem a testére húz egy állarcot, hanem a maga testi valójában, a testi realitásában van jelen. Ha pedig a színész a maga testi realitásával van jelen, akkor én is a magam testi reakcióival vagyok jelen. Én voltam úgy, hát ilyen jellegű előadás, performance-on, ugye ezt nem lehet színházi előadásnak nevezni, amikor a közönség jelenlétébe az is beletartozott, hogy volt olyan jelenlévő, aki hányt annak hatására, amit látott. Tehát ténylegesen fizikai reakciót adott, ami maga hát fizikailag nem volt egy kellemes, valóban nem volt egy kellemes, tehát adekvát reakciót szolgáltatott. Tehát a színész testének a fizikai jelenléte, az a néző fizikai jelenlétét is jelenti, és ha a néző fizikailag jelen van a test, az azt jelenti, hogy sokkal mélyebben, sokkal aktívabban van jelen, sokkal kiszakíthatatlanabbul van jelen, mint a kukucskáló színházban. Tehát kicsit úgy, ugye, mint a bordéban, és nem pedig úgy, mint a pípsóban, ahol a végén fölállhat úgymond az ember, és akkor elmehet, hanem valóban aktívan részt vesz. Tehát itt is azt a összességében a színházban is. Nyilván most ezek nem egy ilyen egy irányba mutató folyamatként gondolhatóak el, de itt is hasonlóképpen azt a törekvést láthatjuk, hogy hogyan lehet a befogadót valahogy kicsit másképpen elgondolni, hogyan lehet egy passzívabb, a művészet tekintélyét elfogadó befogadóval szemben, vagy a helyet, vagy a mellett leginkább, olyan befogadóra építeni, aki aktívan részt vesz. És hogyan lehet ilyen módon az az intézmény, ami a múzeumnak az intézménye, a színháznak az intézménye, az nem egy alapvetően korlátozó, hanem a bemutatás funkciójában egy együttes alkotásra felhívó intézmény. Tehát ami már nem pusztán közvetít, hanem a közvetítés során valóban közös jelentésalkotásra hív fel. Hát ezek a kihívások, ezek már a jelenkori muzeológiának, oktatásnak, színháznak a kihívásai, és egyúttal a jelenkori tudományos reflexiónak is a kihívásai, mert valahol a tudománynak is ugye az a lényege, hogy ott kezdődik, és ez ugye a kultúratudományokban különösen fontos elgondolás, hogy ott kezdődik, amikor már nem csak passzívan befogadjuk, és aztán a vizsgán majd passzívan visszaböfögjük azt, amit elsajátítottunk, bár ez persze mindenkit biztatok rá, de nem itt, hanem amikor mindaz, ami kérdés, az élő eleven kérdésként jelenik meg, és ezért olyas valami, amin gondolkodni kezdünk. Hát itt szeretem volna befejezni, ennyi fért bele ebbe a fél évbe, köszönöm mindenkinek a fél éves figyelmét, és természetesen, hát akik valakivel találkozom csütörtökön, de különösen akikkel nem találkozom, szép szünetet és szép ünnepeket kívánok.
Bevezetés a kultúratudományba. Bengi László előadását közvetítettük. A felvétel 2014. 12. hó 11-én készült.